Dr. James Starker Fájdalmak embere című könyvből olvasok fel. Angolból fordította Dr. Viktor János. Kiadta az Evangéliumi Iratmisszió. A fordító előszava. Dr. Starker James, kinek tudtommal még eddig nem jelent meg magyar fordításban egy műve sem, az előttünk járt nemzetékben a legolvasottabb angol nyelvű építő írók egyike volt. A skót szabad egyház lelkipásztoraként, majd ugyanazon egyház Aberdeeni teológiai főiskolájának tanáraként működött, míg hajlott kora miatt nyugalomba nem vonult. Jelen műve, mely az eredetiben The Trial and Death of Jesus Christ címet viseli, s melyet hitvesének dedikált az író, 1894-ben jelent meg. Több okból feleslegesnek látszott a szerző előszavát egészében lefordítani, de hadd emeljem ki belőle mégis azt, ami a magyar olvasókat is érdekli. A szerző elmondja benne, hogy amióta közrebocsátotta Jézus Krisztus élete című rendkívül elterjedt könyvecskéjét, mindig élt benne az a vágy, hogy ennek az egyedülálló élettörténetnek utolsó fejezeteire még egyszer visszatérjen, és behatóbban foglalkozzék velük. Ez a vágya öltött testet ebben a művében. A passió történetének úgymond nehéz megvonni a határait, úgy az elején, mint a végén. Eltérőleg az előtte lebegő példáktól ő korlátozta magát a passió szónak szoros értelmében azokra az eseményekre, amelyekben miután ellenségeinek kezére esett, urunk meg volt fosztva a szabad cselekvés lehetőségétől. Írásában határozottan az építő szándék vezette. Olyan tárgy ez, mondja, amelyet szívünkkel épp úgy kell tanulmányozni, mint a fejünkkel. De azért megvallja, igyekeztem elkerülni azt a szónokló és felkiáltásokkal teli stílust, amely annyira szokásos az építő irodalomban. A szenvedés jeleneteinek valóban meg kell indítaniuk a szíveket, de ezt a célt nem úgy érjük el legjobban, ha az elbeszélő szüntelen mutogatja maga érzelmeit, hanem úgy, mint ahogy az evangéliumok utolérhetetlen példája mutatja, ha hűségesen feltüntetjük magukat a tényeket. A források, amelyekre a szerző hivatkozik, ma már nem olyan tekintélyesek, mint amilyenek akkor voltak. Ezért mellőzhetjük felsorolásukat. Azt ki kell azonban emelnünk, mert jellemző Dr. Starker James egyéniségére, hogy több a nem angol nyelvű közöttük, mint az angol nyelvű. Egész életében igyekezett szellemi közvetítő lenni az angol nyelvű kereszténység és az európai kontinens evangéliumi erői, különösen a német keresztények között. Mint többi írásaival is, úgy ezzel a művel is azért hatott oly széles körben, mert közvetlenül szólott a maga korához. Ez ma számunkra kétségtelenül hátrány. Mi már nem egy helyen érezzük, hogy egy elmúló félben levő kornak érdeklődései és szempontjai érvényesülnek ebben a könyvben. Nem modern könyv, ami siető nemzedékünk számára. De talán éppen ezért lesz áldásos hallgatni a szavára. Egy nyugodtabb, elmélyültebb nemzedék komoly bizonyságtétele van benne. Attól pedig sokáig nem kell félteni ezt a könyvet, hogy elévül. Védi ez ellen a veszedelem ellen, tárgyának örökké eleven voltán kívül sok kiválósága. Kísérje hát útján magyar tolmácsolásban is az az áldás, mely a keresztről szóló beszédtől sohasem marad el. 1925 nyarán, Dr. Viktor János. Tartalom. A könyv 23 fejezete a következő. Az elfogatás. Az egyházi törvényszék előtt. A nagy tagadás. A polgári törvényszék előtt. Jézus és Heródes. Vissza Pilátushoz. A tövis korona. Pilátus veszte. Judás Iskáriótes. A fájdalmak útja. Jeruzsálem leányai. A Golgota. A kereszt alatti csoportok. Az első szó, második szó, harmadik szó, negyedik szó, ötödik szó, hatodik szó, hetedik szó. A jelek. A halott Krisztus. A temetés. Első fejezet, az elfogatás. Máté evangélium a 26. rész 47-től 56-ig terjedő igeversek. Mikor még beszélt, megjött Judás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele, kardokkal és botokkal a főpapoktól és a nép véneitől. Az árulója ezt az ismertető jelet adta meg nekik. Akit megcsókolok, az lesz ő. Azt fogjátok el. Majd egyenest Jézushoz menve így szólt. Üdvözlégy, mester! És megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki. Barátom, hát ezért jöttél? Akkor oda mentek hozzá, rátették a kezüket, és elfogták. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Tedd vissza a kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetné meg atyámat, hogy adjon mellé most 12 sereg angyalnál is többet? De miképpen teljesedének be akkor az írások, hogy ennek így kell történnie? Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz. Úgy vonultatok ki, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Minden nap a templomban ültem és tanítottam, mégsem fogtatok el. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a proféták írásai. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak. Márk evangéliuma 14. rész 43. verstől 50. versig. Még beszélt, amikor egyszer csak megjelent Judás, egy a 12 közül, és kardokkal, botokkal felszerelt sokaság jött vele a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől. Az árulója ezt az ismertető jelet adta meg nekik. Akit megcsókolok, az lesz ő. Fogjátok el és vigyétek el biztos kísérettel. Amikor odaért, azonnal hozzálépett és így szólt. Mester! És megcsókolta. Azok pedig rátették kezüket és elfogták. Egy valaki az ott állók közül kirántotta a kardját, lecsapott a főpap szolgájára és levágta a fülét. Ekkor megszólalt Jézus és ezt mondta nekik. Úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Veletek voltam minden nap a templomban, amikor tanítottam, és nem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell teljesedniük. Ekkor elhagyták őt mindnyájan és elfutottak. Lukács evangéliuma 22. rész, 47. verstől 53. versig terjedő szakasz. Miközben ezeket mondta, íme sokasság közeledett, amelynek élén Judás, a 12 egyike haladt, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus így szólt hozzá, Judás, csókkal árulod el az ember fiát. Amikor a körülötte levők látták, hogy mi készül, megkérdezték, Uram, oda vágjunk a karddal? Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik. Hagyjátok abba! És megérintve a fülét, meggyógyította őt. Majd ezt mondta a főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a véneknek, amikor odaléptek hozzá. Úgy vonultatok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Amikor nap mint nap veletek voltam a templomban, nem emeltetek rám kezet, de ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje. János evangélium a 18. rész, első 11 vers. Miután pedig ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Judás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Judás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Mivel pedig tudta Jézus mindazt, ami rejá vár, előlépett és így szólt hozzájuk. Kit kerestek? Azok pedig így feleltek, a názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Judás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik, én vagyok, visszatántorodtak és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek? Ők ismét ezt felelték, a názáreti Jézust. Jézus így szólt, megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott, azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolga neve pedig Málkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez, tedd hüvelyébe a kardodat, vajon nem kell kínnom azt a poharat, amelyet az atya adott nekem? Első fejezet, az elfogatás. Urunk életének utolsó eseményeit ott kezdjük el tanulmányozni, amikor az igazságszolgáltatás embereinek kezére jutott. A Gecsemáné kert kapujánál történt ez éjféli órában. Jeruzsálem keleti oldalán az út a Kidron patak medréhez lejt alá, s azontúl emelkedik az olajfák hegye. Ez a hegyoldal be volt ültetve a városilag tulajdonát képező kertekkel és gyümölcsösökkel, s ezek egyike volt a Gecsemáné nevű. Semmi sem bizonyítja, hogy az a bekerített hely, amit ma mutogatnak ott az zarándokoknak, valóban az eredeti Gecsemáné volna, vagy hogy az a hat ősrégi olajfa, ami rajta áll, azonos lenne azokkal, amelyeknek csendes árnyékába a megváltó el szokott vonulni. De messze nem eshetett innen az eredeti hely sem, és nagyot nem tévedhet a kegyeletes gondolat, amikor elmereng a hagyományos hely fölött. Jézus Gecsemáné gyötrődése éppen véget ért, amidőn, mint Máté mondja, ime Judás, egy a 12 közül eljöve, és vele együtt sok nép. A város keleti kapuja felől jöttek alá, és közeledtek a kert bejáratához. A telihold bevilágította a tájat, s a fekete tömeg messziről látható volt, amint a poros úton vonult. Krisztus elfogására nem két-három közönséges poroszló ment ki. A sok nép szó szerint értendő, bár nem valami összeverődött csőcseléket jelent. Mivel az elfogatás az egyházi hatóság intézkedésére történt, az ő szolgáik, a templomi lévita őrség emberei jártak elől. De mivel Jézus körül ott volt legalábbis 11 elszánt ember, és nem lehetett tudni, hogy ezek a Jézus híveinek milyen sokasságát riaszthatják fel, míg a foglyot bekísérik, tanácsosnak látszott a római helytartótól is kikérni annak a kohorsz katonaságnak a segítségét, amely a húsvét idejére ott tanyázott a templom fölé emelkedő Antónia erődben, hogy zavargások esetén kéznél legyen. Jegyzet: a kohorsz egy légió tized része. Sőt, egyesek még a nagy tanács tagjai közül is eljöttek, annyira szívüken viselték vállalkozásuk biztos sikerét. Karddal és fustélyokkal volt fölfegyverezve ez a vegyes had, az előbbit valószínűleg a római katonák, az utóbbit pedig a templomi őrség viselte. S azon kívül el voltak látva lámpásokkal és fáklyákkal, bizonyára azért, mert arra számítottak, hogy Jézust és követőit a kert sötét rejtekeiben kell majd felhajszolniuk. Mindenképpen félelmetes csapat volt. Látszott, hogy el vannak szánva rá, hogy biztos munkát végeznek minden áron. Vezetőjük Judás volt. Ennek az embernek jelleméről és bűnéről még bővebben szólunk később. Most csak azt figyeljük meg, milyen különös, súlyosbító mozdanatok voltak abban a módban, ahogy véghez vitte gonosz tettét. Megszentségtelenítette a pászka ünnepét. Jobb nap, jobb tett, mondja a közmondás. De ha valamely tett gonosz, annál gonoszabb, ha szent napon követik el. A húsvét ideje volt az évnek legszentebb ünnepi szaka, s az egész húsvéti hétnek ez volt éppen a legszentebb estéje. Gondoljuk csak el, mintha valaki éppen karácsony estéjén követne el valami büntettet. Aztán éppen a mester áhítatának szentélyébe rontott be. Gecsemáné kedvelt, csendes helye volt Jézusnak. Judás is volt már ott vele, és jól tudta, hogy miért szokott oda elvonulni. De az a tisztelet, amivel az imádság helyének tartozunk, nem tartotta őt vissza. Ellenkezőleg, kihasználta a mester jól ismert szokását a maga céljára. De a legnagyobb szentségtörést, amit az emberiség soha nem fog megbocsátani neki, azzal a jellel követte el, amiben előbb megállapodott az ellenséggel, hogy megjelöli vele a mestert, kit el kell fogniok. Valószínűleg előre osont, mintha nem is tartoznék az utána jövő csapathoz, és oda sietve Jézushoz, mintha figyelmeztetni akarná a fenyegető veszélyre, és fájdalmas részvétét akarná kifejezni ügyének így szomorú fordulata fölött, a nyakába borult, és zokogások között, mester, mester, nem csak megcsókolta, hanem ismételten és hevesen össze-vissza csókolgatta, mert ezt fejezi ki pontosan a följegyzés. Amíg lesz-e földön igazi tiszta szeretet, addig utálatos és megvetett lesz ez a tett mindenki előtt, aki valaha adta vagy kapta a szeretetnek ezt a pecsétjét. Vétség volt ez az emberi szív és minden szent érzése ellen. De senki sem érezheti át úgy a tett borzalmait, mint ahogyan Jézusnak kellett akkor éreznie. Ezen az éjszakán és másnap sokféle bántalom érte arcát. Végig szántotta azt a véres verejték. Ütések zuhantak rajá, összeköbdösték, tövissek szaggatták föl. De mindebből semmi sem hatolt oly közel a szívéhez, mint ennek a csóknak a szentségtörése. Amint más valaki mondotta, aki hasonló tapasztalatokon ment át, nem ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném. Nem gyűlölőm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat azelől, hanem te, én barátom és ismerősöm, akik együtt édes bizalomban éltünk, és az Isten házába jártunk a tömegben. 55. Zsoltár, 13-15. Terdő versek. Mielőtt a csók megtörtént, Jézus még a régi megszólítással fogadta az árulót. Barátom! De amikor megérezte fullánkját, nem tartóztathatta magát a lesújtó, megsemmisítő kérdéstől. Júdás! Csókkal árulod el az embernek fiát? A csók jelképe volt a tanítványi viszonynak is. A keleten szokás volt, hogy a rabbikat megcsókolták hallgatóik. Ez a szokás valószínűleg fennállott Jézus és tanítványai között is. Amikor valaki az ő tanítványává lesz, elmondhatja, hogy megcsókolta őt. És valahányszor megújítjuk hűségünk fogadását, annyi, mintha megismételnők a tanítványi csókot. Különösen áll ez az úri szent vacsorában való részvételünkre. A keresztségben mintegy ő vesz fel minket karjaiba, hogy megcsókoljon. S a másik sákramentumban, mintha alkalmat nyernénk mi arra, hogy viszonozzuk a szeretetnek ezt a megpecsételését. Valószínű, hogy Judásnak, amint előre sietett a csapattól, melyet kalauzolt, be kellett hatolnia kissé a kert árnyas, sötét részébe, hogy megtalálja Jézust. És kétségtelenül arra számítottak, hogy Jézus meg fogja kísérelni a menekülést. Ehelyett azonban, lerázva magáról Judást, egyszerre előjött a holdvilágra, és azt kérdezte, kit kerestek? Ez úgy meglepte őket, hogy mindnyájan visszahőköltek, és egymásba botolva a földre estek. Hasonló jeleneteket olvasunk máshol is híres emberekkel kapcsolatban. A római Máriusz például Minturnóban volt bebörtönözve, amikor Sulla parancsot küldött, hogy végezzék ki. Egy gall rabszolgát küldött hozzá, hogy ölje meg őt. De az, amikor szembe került azzal a férfiúval, aki az egész világot megrengette, és amikor az rászólt, te fickó, megmered ölni Caius Mariust? Ez elhányta fegyverét, és elfutott. Számos jelével találkozunk itt-ott az evangéliumokban annak, hogy különösen felindult lelkiállapotaiban volt Jézus megjelenésében és hangjában valami megdöbbentő hatalom. Akkor például, amikor megtisztította a templomot, és az ott megtelepedett, megrögzött szentségtörők, noha nagy számmal voltak, mégis rémülten menekültek előle. És eszünkbe jut az a különös följegyzés is, amikor utolsó útján volt Jeruzsálem felé. Előttük megy vala Jézus, ők pedig álmélkodának, és követvén őt félnek vala. Márk 10.32. Ez alkalommal a Getsemáni lelki feszültsége volt rajta. A kivívott győzelemnek és a megszilárdult léleknek elragadtatása, mely leszámolt mindennel, ami útjában várhatná. És talán a kiállott gyötrődésnek is maradtak arcán némi nyomai, amik megrendíthették a szemlélőket. Nem kell föltétlen azt gondolnunk, hogy valami természet fölötti csoda történt itt, bár a poroszlók rémülete részben abból fakadhatott, hogy ők valami megsemmisítő csodatettől féltek talán. Judás is nyilván ilyesmitől tartott, amikor ezt mondta, fogjátok meg és vigyétek el biztonsággal. A dolog úgy fordult, hogy ők maguk voltak megfogva, ahelyett, hogy elfogták volna Jézust. Aljas, ármányos vállalkozás volt az, amire kijöttek. Árulót fogadtak fel vezetőül. Azt hitték, hogy talán álmában, titkon, lopva ragadhatják meg Krisztust. Vagy ha ébren találnák, azt hitték, üldözniük kell majd valami buvóhelyére, ahol aztán bekerítve, remegve esik majd az ő kezükbe. De mindenképpen meglepetésszerűen fognak majd rajta ütni. És ehelyett egyszerre csak elébük áll, félelem nélkül, elragadtatott lélekkel, számon kérően, és egészen zavarba ejti őket. Egészen váratlan helyzetet teremtett számukra. Halomra döntötte minden számításokat, és szégyenbe borította őket. Milyen nevetségessé vált minden gondos fölkészültségük, a sok katona, a kardok és fustélyok, a fáklyák és lámpások, amik most halványon égtek a fényes hold világánál. És Jézus éreztette is ezt velük. Éreztette velük, hogy micsoda lelkület vezette ki őket ellene, és mennyire félreismerték az ő gondolkozását és szellemét. Kit kerestek? Kérdezte újra tőlük. Hogy kénytelenek legyenek észrevenni, hogy nem ők fogják el őt, hanem önként adja magát a kezükbe. Tökéletesen ura volt a helyzetnek. Kiszemelte közülük a nagy tanács tagjait, akiket pillanatban szerettek volna eltűnni a háttérben. Kérdőre fogta őket, rejámutatva a nagy fegyveres fölkészültségre. Mint valami latorra, úgy jöttetek, szabjákkal és fustélyokkal? Mikor minden nap veletek voltam a templomban, a ti kezeteket nem vetettétek én rám. Ő, magányos ember létére, noha tudta, hogy hányan vannak ellene, nem félt. Naponként tanította a templomban, a legnyilvánosabb helyen, a legnyilvánosabb órában. Ők ellenben, akik sokan voltak és hatalmasak voltak, mégis féltek, és ezt az éjszakai órát választották gonosz szándékuk végrehajtására. Ez a ti órátok, mondotta, és a sötétségnek hatalma. Ez az éjféli óra a ti órátok, mert az éjszaka fiai vagytok, és az a hatalom, amellyel ellenem rontotok, a sötétség hatalma. Ime így szólott a Juda törzséből való oroszlán, és így fog majd szólni azon a napon is, amelyen majd minden ellensége a lába alá vettetik. Ezért hát csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, s el ne veszhetek az úton, mert hamar fölgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. Második Zsoltár 12. vers. Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy a kert bejáratánál aratott eme diadalnak a magyarázata a kert rejtekében kivívott győzelemben keresendő. Azt az ellenállhatatlan méltóságot és erőt, amit itt tanúsított Jézus, amott nyerte, virasztva és imádkozva. Még jobban kidomborodik ez, ha azoknak sorsát figyeljük, akik nem virasztottak és imádkoztak ővel együtt. Rájuk minden úgy csapott le, mint valami elkábító és fejetvesztő meglepetés. Őket álmukból kellett felrázni, és még csak félig voltak ébren, amikor előjöttek. Amikor látták, hogy a poroszlók Jézusra vetik kezüket, egyikük fölkiáltott, Uram, vágjuk-e őket fegyverrel? és be sem várva a választ, már is vágott. De milyen szánalmas vágás! Mennyire rával a még félig álmos emberre? A feje helyett csak a fülét találta el. De drágán kellett volna megfizetnie ezért a vágásért is, ha Jézus tökéletes lélek jelenléttel közben nem lép Péter közé és a kardok közé, amelyek már készültek lecsapni rejá. Elég eddig, mondotta, visszatartva a katonákat, és a sebesült fülét megérintve meggyógyította. Szegény tanítványát pedig megmentette. Talán maga Jézus is elmosolyodott, amikor rendre utasította Pétert. Tedd helyére szabjádat, mert akik szabját fognak, fegyverrel kell veszniük. A kard helye itt a hüvelyben volt. Semmi szükség nem volt arra, hogy elhagyja azt. S azok, akik elegendő ok nélkül és illetékes fensőbbség utasítása nélkül forgatják a fegyvert, kiteszik magukat annak, hogy életért élettel lakoljanak. De bizonyára megint az az ünnepélyes, fönséges hang csendült meg Jézus szavaiban, amellyel ellenségeihez beszélt, amikor folytatta Péter dolgálását, és kimutatta, milyen elhibázott volt tette. Elhibázott volt a mester méltósága szempontjából. Avagy azt gondolod-e, úgymond, hogy nem kérhetném most az én atyámat, hogy adjon ide mellém többet 12 légió angyalnál? És egy ilyen sereggel szemben mi volna akkor ez a keverék had, mely legfőjebb egy légió tized részére rugott? De elhibázott volt, Péter tette a Szentírás szempontjából is. Mi módon teljesednének be az írások, hogy így kell lennie? És elhibázott volt magának Jézusnak a célja és az Atya akarata szempontjából is. Avagy nem kell-e kiinnom a pohárt, amit az Atya adott nekem? Szegény Péter, mennyire jellemző volt rajá ez a tett? Volt bizonyos nemesség és igazság benne, de nem jó helyen alkalmazta. Ha bent a Gecsemánéban is oly készséges lett volna megtenni azt, amire Jézus felszólította, mint amilyen készséges volt idekint megtenni azt, amire senki sem szólította föl. Mennyivel jobb lett volna, ha a lélek kardját mondta volna ki, s azt a fület vágta volna levele, mely nem sokára behódolt egy cselédlejány gúnyos megjegyzésének. Péter viselkedése most is, mint máskor is, oly gyakran bebizonyította, hogy milyen gyarló kalauz a lelkesedés, ha nem világosítják meg a Krisztus gondolatai és szelleme. Talán visszagondolt Péter arra is, hogy milyen szenvedélyes fogadást tett, hogy kitart Jézus mellett, még ha meg is kell halnia vele, és talán ez az emlék tüzelte, hogy tegyen valamit a mesterért. De hiszen a többiek is ugyanúgy fogadkoztak. Nekük is eszükbe jutott-e most? Félő, hogy nem. A halálos veszély közelsége mindent kivetett az eszükből, s csak az önfenntartás ösztöne maradt ébren bennük. Súlyos betegségekben, különösen halálos bajban megfigyelhető néha az a sajátos jelenség, hogy egy-egy arc, amelyre évek hosszú művelődése rávéste a finomságnak és nemességnek a bélyegét, egyszerre elveszti azt, és visszajut eredeti nyers képére. Így a mester elfogatásának rémülete is, amely oly hirtelen csapott le az imádságtalan és készületlen tanítványokra, egy időre legalábbis egy csapással megsemmisítette mindazt, amit a vele töltött esztendők kifejlesztettek bennük. Visszaestek hajdani, galileai halász mi voltukba. S ettől a perctől egészen a húsvéti megújhodásig nem is voltak ők egyebek. Milyen tökéletes ellentétben áll az ő viselkedésük itt is a mesterével. Mint ahogy az anyamadár, ha fiókáit veszély fenyegeti, szembeszáll az ellenséggel, vagy mint ahogy a pásztor testével fedezi nyáját a ragadozó ellen, Jézus is úgy állott oda tanítványai és a poroszlók közé, amikor azok közelebb léptek hozzájuk. Részben ezért is történt az, hogy oly merészen kiment elébük, s minden figyelmüket magára összpontosította kihívó kérdésével, kit kerestek. Amikor azt válaszolták a názareti Jézust, ő így felelt: én vagyok, azért ha engemet kerestek, ezeket bocsássátok el. s a nagy zavarban, amibe ellenfelei döntötte, azok egészen megfeledkeztek a tanítványokról, s csak azzal törődtek, hogy őt elfogják. Éppen ezt kívánta Jézus. János evangélista, amikor följegyzi ezt a jelenetet, azt a különös megjegyzést fűzi hozzá, hogy ez azért történt, hogy beteljesüljön a beszéd, amit mondott. Azok közül, akiket nekem adtál, senki sem veszett el. Ez a mondása abban a nagy imádságban fordult elő, ami az úri szent vacsora szereztetése után hangzott el. De ott nyilván azt jelentette, hogy egyet sem vesztett el közülük lelki értelemben. Míg itt úgy látszik, abban az értelemben idézi az evangélista, hogy egy tanítványát sem vesztette el fegyver vagy kereszthalál által, ami utolérte volna őket, ha vele együtt ők is a fogságba esnek. De emögött, a fölszínen levő értelem mögött mélységes célzás rejlik. Azt akarja János sejtetni, hogyha valamelyiküket Jézussal együtt elfogták volna, az a tanítvány minden valószínűség szerint nem bírta volna ki az előpróbát. Megtagadta volna mesterét, s így elveszett volna számára a szónak végzetes értelmében. Jézus nagyon jól tudta, hogy ilyen lelkiállapotban vannak tanítványai, és ezért utat nyitott számukra, hogy elhagyhassák őt, és elfuthassanak. Talán csak ugyan így is volt a legjobb, mert történhetett volna még ennél rosszabb is. De micsoda gyászos ellentétben áll ez azzal a fogadalommal, amit még aznap este tettek: ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Sokszor elgondoltam, milyen dicsősége lenne a kereszténységnek, milyen aranylapja az ember történetének, ha csak egy is, vagy kettő közülük, mondjuk Jakab és János, elég erős lett volna arra, hogy megossza vele a fogságot, a halált. Akkor elvesztettük volna ugyan például János írásait, a jelenéseket, a leveleit, az evangéliumát. De micsoda jelenés lett volna az is, micsoda evangélium, és milyen élő levél. De nem így kellett történnie. Jézusnak társ nélkül kellett megjárnia ezt az utat. A sajtót egyedül tapostam, s a népek közül nem volt velem senki. Ézsaiás 63.3. Így hát megkötözték őt, és elvitték.